dr. Tolnai Lajos szülésznőgyógyász előadásából hallunk részleteket.
Néhány szót szólnék arról, hogy Deák téri általános iskolás koromtól hogyan jutottam el odáig, hogy ma holnap 23 éve gyakorlom a szülésznőgyógyász hivatást. Fiatal érettségiző koromban én inkább pilótának készültem. Pilótaságból nem lett csak annyi, hogy D-vizsgás ezüstkoszorús vitorlázó pilóta lettem, de aztán Istennek tetszett, hogy különböző utakon keresztül eljuttatott Pasarétre, ahol élőhitre jutottam. Isten igéje utolért megszólított engem, és más emberré formált. Először repülőgép szerelő lettem. Isten különös útja volt az, hogy elvezetett engem néhány év repülés után az orvosegyetemre. Az ő bátorítására kezdtem hozzá, és tulajdonképpen az egész orvosegyetem alatt nagy kérdés volt számomra, hogy de milyen terepen szeretne Isten engem látni. És már ott fel kellett fedeznem azt a kegyelmet, ahogyan Isten elkészítette az utamat. Azt tudtam, hogy inkább valamilyen manuális a kezemet és a tetrekészségemet felhasználó szakmát kell választanom. Először sebésznek készültem, de a végzés évében nem hirdettek meg sebészállást szerte Budapesten és még 200 kilométeres körzetben sem. Ugyanakkor a napi igék arra bíztattak, hogy engem Isten a saját földemen fog letelepíteni. Közben történt néhány olyan dolog, ez már a rendszerváltás idején volt, amikor egészen újszerű szelek kezd fújni, és ez a közéletben is megjelent, többek között az első lelkiismereti szabadságról szóló törvényben, amiben kimondták, hogy nem kötelezhet meg senkit sem a lelki meggyőződésével ellentétes cselekedetekre a munkájával kapcsolatban. Istennek tetszett, hogy több olyan találkozást is elkészített, amelyik orientált engem egy másik sebészeti ág felé, ez a szülészet nőgyógyászat. Egyrészt kedves családi ismerősünk tette föl a kérdést, hogy hát olyan jó volna, hogyha volnának hívő nőgyógyászok, de hát én úgy gondoltam, hogy az abortusz végzésnek a terhe miatt ennek nagyon kicsi az esélye. És közben fölhívta a figyelmet ez az ismerős, hogy de megszületett a lelkiismereti szabadságról szóló törvény, akkor már csak az volt a kérdés bennem, hogy vajon melyik az a szülész főorvos, amelyik vállalná értem a felelősséget, hogy egy olyan szülésznek a szakmai pályafutását egyengesse, aki nem vállalja az abortusz végzésnek a kötelezettségét. És hát föltettem én ezt a kérdést Istennek. Aztán Istennek tetszett az, hogy egy egyszerű közkórházba elfogadták a felvételemet, és ott egy olyan főorvos volt, osztályvezető főorvos, aki merte felvállalni azt, hogy lesz az osztályán egy olyan ember, aki nem fog abortuszt végezni. Ezt a kollégáim elég nagy megrökönyödéssel vették. Kétségtelenül ebben a légkörben kellett nevelkednem, de ahogyan előre jutottam a szakmai ismeretekben, szakvizsgát szereztem, ahogy elkezdtem működni, mint szülész, nőgyógyász, éreztem, hogy Isten támogat engem ebben a tevékenységemben. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy egyrészt egy olyan munkába állított be engem, amelyik nagyon sokféle és sokoldalú sikerrel kecsegtet, hiszen azért egy terhességet gondozni, egy gyermeknek a megszületésénél jelen lenni, ezek kiemelkedő élmények. Ugye az ember számára 2-3, jobb esetben 4-5-6 ilyen alkalom van. Az én életemben ez most már körülbelül egy olyan 2000 körüli szám, annak a nagy része tényleg nagyon nagyszerű élmény volt, és hát ezek kapcsán élő kapcsolatom alakult ki tulajdonképpen az egész magyar keresztény keresztmetszettel. Hát az én pacientúrámban evangélikustól, reformátuson, katolikuson, mindenféle náción keresztül vannak és képviseltetve emberek. Ilyen módon akár milyen keresztény gyülekezetben megjelennek, szinte mindenütt van valahol valaki ismerősöm. Nos, ez a helyzet, amiben én dolgozom. Természetesen, ahogy most itt beszélek róla, ez így nagyon egyszerűnek és áttekinthetőnek tűnik. Azért a hétköznapok ennél bonyolultabbak, hiszen minden szülésznek vannak terhei, amelyek nem csak a szülésnek a szépségét, hanem azt a küzdelmet is jelentik, amelyek a mi döntéseinket befolyásolják, amelyekben helyt kell állnunk, amit a törvény adott esetben az egyre gyakrabbá váló bírósági megkeresések és nehézségek jelentenek. Én azt látom, hogy már a szakmám kezdete óta is nagyon sokat változott Magyarországon is a szülészek megítélése. Nagyon sokan népellenségként tekintenek rájuk, holott azt gondolom, hogy nagyon sok minden köszönhető annak, hogy ez alatt a 21 pár év alatt is körülbelül a harmadára vagy a negyedére csökkent a korai halálozásuk az újszülötteknek. Ebben nagyon nagy szerepük van a szülészeknek, azoknak a metódusoknak, amelyeket mi átültettünk a hazai gyakorlatba, külföldi példák alapján, vagy éppen az itt kidolgozott lehetőségekkel. Ma is vannak a bűnös voltunkból, ami az Édenkert óta kísért bennünket, következményei az ember bűnének, hiszen amikor egy-egy fejlődési rendellenességgel sújtott magzatot diagnosztizálunk ultrahang vizsgálattal vagy más módon, ezeknek az élete felől is ránk hárítják a döntést. Tulajdonképpen a szülészek a végrehajtói azoknak az abortuszoknak, amelyeket ilyen indikációval, ilyen okból végeznek. De tudnunk kell azt, hogy Magyarországon bár körülbelül a felére csökkent már a terhesség megszakítások száma, amit az 1957-es törvény óta az egész országban összesen körülbelül 6 millió gyermeket vettéltek el. Egy 6 milliós nemzeti veszteséget még egy olyan tetterős nép sem tud maradéktalanul kiheverni, mint amilyen a miénk. Ez az ország az elmúlt egy évezredre visszatekintve nagyon nagy emberveszteségeket is kibírt. Akár a tatárjárást, akár a török dúlást, akár az osztrák elnyomást, akár az orosz fennhatóságot tekintjük. 40-50, 100, 150, 200 éves uralmak alatt is a magyarság minden nehézség, minden háború ellenére szaporodott és sokasodott ezen a földön, de ekkora emberveszteséget ilyen rövid idő alatt még sosem vesztett el. Ezt végig kell gondolnunk, és azt gondolom, hogy ebben nekünk keresztényeknek igen nagy a felelősségünk, hogy hogyan viszonyulunk az abortuszhoz. Személy szerint úgy látom, hogy bármennyire is nehéz ezzel az irányvonallal szembe menni, de meg kellene szüntetni mindenféle támogatását a művi abortusznak. Ezt tudni kell, hogy ma is a társadalombiztosítás fizeti a műtét nagyobbik részét. Tulajdonképpen egészséges gyerekek tízezreit veszítjük el évente. 65 ezer abortusz történik ma is Magyarországon, ez egy megdöbbentő szám. Tehát a terhesség megszakítás ma is ennek az országnak az egyik legnagyobb terhe, és azt gondolom, hogy ez ellen egyetlen fajta módon tudunk védekezni, hogyha az embereknek a belső indítatásává válik, hogy az a gyermek, aki megfogant, azt ő szülje meg, mert az egy érték. Isten ránk bízta ezt a teremtett világot, ránk bízta a körülöttünk levő természetes közeget, amikor azt mondta, hogy szaporodjál és sokasodjál, hajtsad uralmad alá ezt a földet. Ez ma is ránk is vonatkozik, és ebbe beletartozik a mi reproduktív értékünk is, az, hogy férfiként és nőként, és nem két férfiként és két nőként élünk egy házasságban, amelynek természetes velejárója az, hogy gyermekeink születhetnek, és azokat nevelhetjük 20-25 éves korukig, kit meddig, amíg ki nem nő ebből a korból. Én azt gondolom, hogy nem lehet büntetlenül hosszú ideig elszenvedni egy nemzetnek ezt a fajta gyilkolászást, túl azon, hogy ez nem csak abban az értelemben veszteség, hogy ezek a gyerekek nem születnek meg, hanem bele kell gondolnunk, hogy az a 65 ezer meg nem született gyerek utána nem fogyaszt pelenkát, nem fogyaszt tejet, nem kell neki pedagógus, nem kell neki óvónő, nem kell neki bölcsöde. Aztán ugyanez a gyerek nem fogja majd megtanulni azt a szakmát, amit meg kellene tanulnia. Ugyanez a gyerek nem fog elhelyezkedni, állásba kerülni és hozzájárulni az országnak az építéséhez. Ugyanez a gyermek nem fogja majd megtermelni azt a nyugdíjat, amiből majd nekünk 15-20 év múlva kellene a mindennapjainkat biztosítani. Tehát ez nem egy rövid távú dolog, amiben élünk, hanem ez hosszú távon is a nemzetnek egy óriási veszteség. Ha ezeknek a gyerekeknek csak a fele megszületne, az egy nagyon dinamikus növekedést jelentene, amit például Európában egyetlen ország produkál jelenleg, Franciaország. Ott jelenleg olyan mértékű az utódlás, hogy 2,5 gyermek jut egy-egy családra, és így biztosítva van egy diszkrét emelkedése a nemzet létszámának, és ilyen módon nagyon sokféle szempontból nagyobb biztonságban érezhetik magukat későbbi közgazdasági, emberi és egyéb szempontokban. Ezt tessenek végig gondolni. Ez egy különös kegyelem ezen az országon, hogy itt olyan szellemi potenciálokat és olyan lehetőségeket készített el Isten, ahol tulajdonképpen egy évezreden keresztül nagyon sokféle népnek, nagyon sokféle nemzetnek, vallásnak megvolt a lehetősége arra, hogy boldoguljon. És ez ma is így van. De az a kérdés, hogy kik fogják betölteni ezt a helyet. El fogjuk-e veszteni a Kárpát-medencében azt a jelentőségét az életünknek, amit egy évezreden keresztül Isten lehetővé tett. Ez a mi felelősségünk, meg a gyermekeink felelőssége, hogy ők vállalják-e azt, hogy a gyermekeik megszülessenek. Lehet, hogy nem fognak annyira jó körülmények között élni, mint amit megálmodtak saját maguknak, de így talán volna jövője ennek a nemzetnek. E fölött el kell gondolkoznunk, meg kell térnünk, és kell kérnünk Isten kegyelmét, hogy minél többekhez eljuthasson az örömhír, és tudják felvállalni ennek minden nehézségét. De mi van azokkal a magzatokkal, akiknek valamilyen fejlődési rendellenességük van? De az életem, vagy a szülész létem folyamán több olyan lehetőségem adódott, amikor Isten azt mondta, hogy felelősséget teszlek egy ilyen magzatnak a kiviseléséért. Vannak ebben dicsőséges dolgok, és vannak benne kevésbé dicsőségesek is. Bátorításképpen szeretném elmondani, hogy nem kell azért feltétlenül minden magzatnak idő előtt meghalnia. Én azt látom, hogy ezt a lehetőséget, hogy mi döntsünk egy emberi élet fölött, ezt Isten nem adta a kezünkbe. Tehát meg kellene hagynunk, hogy Isten a maga idején, amikor esetleg egy gyermek, amelyik nem képes az életre, megszületése után is meghalhat. Ehhez nem kell feltétlenül a 12., 18., 22. héten megszakítanunk egy terhességet. Ez nem a mi feladatunk. Volt egy fiatal anya, aki azzal keresett meg, hogy többféle ultrahangon is leírták, hogy valami nagyon súlyos gerincfejlődési rendellenessége van a gyermekének, de ő lelkiismereti okokból nem hajlandó arra, hogy megszakítsák a terhességét, viszont az az orvos, akihez járt, kerekperesz megmondta, hogy rá nem lehet számítani. Mit tehetek én most keresztény orvosként? Hát tudattam a főnökömmel, aki csóválta a fejét, aláírhattunk vele mindenféle papírokat, övé a felelősség, övé a gyerek. Eljutottunk, végigmentünk azon az úton, ami a terhességnek ez az időszaka. Megszületett a szülőszobán hosszas vajudás után valóban egy fejlődési rendellenességekkel sújtott gyermek. A gerincének ugyan nem volt baja, de a mellkasa és a hasa nyitva volt olyannyira, hogy ezt nem lehetett az akkori sebészeti eszközökkel semmilyen módon orvosolni. Ez a gyermek azonban mégis emberhez méltóan született meg. Ott volt mellette az apja, ott volt mellette az anyja. Oda tudtuk adni az édesanyának az övébe, és élt 4 vagy 5 percet, amit az ő általános állapota lehetővé tett, és a saját anyának az övében halt meg. Nem méltóbb ez a lehetőség, hogy valaki a saját anyának az övében hal meg, mint amikor megszakítjuk a terhességét. Ugyanakkor tudom, hogy ez az asszony utólag nagyon hálás volt, hogy átélhette ezt a csodát, és utána 3 egészséges gyermeknek adott életet, és a saját gyülekezetében tett bizonyságot arról, hogy őt milyen nagyszerűen formálta Isten ezen a beteg terhességen keresztül is. Más szemléletre volna szükség. Meg kellene engednünk, hogy ezek a gyermekek megszülessenek, és hogyha nem tudunk értük semmit sem tenni a születésük után, akkor tudjuk őket elengedni. De járjuk végig azt az utat, amire az embernek rá kellett jönnie, hiszen mióta Isten megengedte, hogy legyen halál, az emberi életnek a vége, maximum 120 esztendő, azóta nekünk meg kellett tanulnunk a veszteségeinket kezelni. Azaz a gyászolásnak azt a módját, ami akár a kicsi, akár a nagyobb veszteségeinket jelenti, hiszen a teljes lelki egészségünk függ attól, hogy hogyan tudjuk ezeket a veszteségeinket átélni, hogyan tudunk ezen az úton járni. De vajon tudunk-e megfelelően élni ezekkel a lehetőségekkel, és valóban abban az értelemben élünk-e ezekkel, ahogyan Isten ránk bízta ezeket, ahogyan felelőssé tette egyik embert a másik ember élete iránt, hiszen emlékszünk Káin és Ábel történetéből, hogy Isten számon kérte Káinon Ábel vérét, és ez ma is igaz. És ne ringassa senki sem magát abban, aki abortuszt követel, hogy az az élet nem lesz egyszer számon kérve, nem fogja egyszer Isten megkérdezni, hogy mit tettél, a te gyereked vére az égre kiállt. Az a jó, hogy ugyanakkor ismerjük a kegyelmet. Tehát aki hitre jut, és Jézus Krisztusra bízza az életét, és utána meglátja, hogy ebben a bűnben részes volt, és elmondja ezt Istennek, Isten kész megbocsátani nekünk. Kész azoknak is megbocsátani, akik tudatlanul az abortusznak a bűnét elkövették a gyermekük ellen, kész ma is újat kezdeni és új életeket adni, lelki megújulást, láttam én is több ilyet, láttam olyat, akinek elég volt néhány szó ahhoz, hogy megváltoztassa a döntését. Sokszor nekünk nincsen más lehetőségünk és módunk, sőt a törvény kifejezetten tiltja ezt, hogy mi megpróbáljuk befolyásolni az asszonyokat ebben a tekintetben, mint az, hogy feltesszük ezeket a kérdéseket, vagy megmutatjuk nekik az ultrahang képernyőjén a gyermeküket, vagy engedjük, hogy hallgassák a már 7 hetes magzat szívcsövének a pulzációját, amit nagyon jól lehet hallani a fejlettebb ultrahangkészülékekkel. Ezek segíthetnek abban, hogy érzelmileg áthangolják, hogy felébresszük benne azt az anyaságot, amit Isten egyébként minden anyának, minden asszonynak a szívébe odahelyezett, amelyik egy megkülönböztetett felelősség az iránt, a magzat iránt, akit a méhében hordozhat egy ember, ami által teljessé teheti egy asszonynak az életét, és amivel tulajdonképpen valóban anyává válhat, és ilyen módon Isten dicsőségére teheti a dolgát, amire Isten megteremtette. Annak a nemzedéknek, aki ezután fog fellépni, akár szülőanyaként, akár családként, akár orvosként ebben az országban, és képviselheti Istennek a jó szándékát, szeretetét ebben a világban, és nekem az a reményem, hogyha sokan hitre jutunk, ha sokan képviseljük azt, hogy Jézus Krisztusért lehet és kell vállalnunk nem csak 2 gyereket, hanem 3-4-5 is, Isten biztosítani fogja az ehhez szükséges feltételeket, a mindennapi megélhetést, a munkát, és minél több gyermekünk lesz, annál inkább érdekelve lesz ez az ország, és annál inkább biztató jövő vár rá, mert annál inkább nő a fajsúlya, akár nemzetközi tekintélye, akár pedig a saját maga iránt érzett megbecsülése. Mi egy gyermekszerető nép vagyunk, és azt gondolom, hogy rajtunk múlik az, hogy elfogadjuk-e ezeket a gyermekeket.